Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. A mikrofonnál Németi László.
A vendégem Bojár Gábor, a Graphisoft társalapítója és igazgató elnöke, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen szerzett fizikus diplomát, és számos külföldi és hazai díjat nyert. Több mint 100 000 építész, építőipari szakember használja a Graphisoftnak a szoftverét világszerte 80 országban.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Hogyan tört be egy magyar cég 80 országban? Milyennek a háttere, története?
Hát már nem volt más lehetőségünk, mert itthoni piac nem volt. Mi viszont boldogulni szerettünk volna. Azt kell mondanom, a 80-as évek elején ez talán könnyebb volt, mint ma. Több okból. Egyrészt azért, mert a számítógépek, az informatika forradalmában egy új fejezet kezdődött a személy számítógépek elterjedésével, és egy ilyen új fejezetben az új kis cégeknek mindig új lehetőségek nyílnak új kis cégek előtt. Tehát akkor alakult körülbelül ebben az időben az Apple, a Microsoft, és ilyenkor tényleg nulláról is el lehet indulni. A piac megbocsátja azokat a botladozásokat, amiket egy kezdő cég szükségképpen elkövet. A másikok, hogy a nyugati piacra törtünk be, az, hogy hazai piacunk nem volt. Tehát akkor még létezett a kokom, Magyarországra nem lehetett behozni még a legkorszerűbb számítógépeket, személy számítógépeket sem, ugye 82-ben alakultunk, úgyhogy kényszerből. Mivel más piac nem volt, ezért a nyugati piac. De azt is mondhatnám, hogy hiúságból. Én valahol a vállalkozást olyannak tekintem, mint a sportot. Ahol az ember versenyezni akar, be akarja bizonyítani, hogy jobb a többinél. És ugye egy sportoló is sokkal szívesebben sportol a nemzetközi pályán, mint a hazain. Hát az egy nagyobb dicsőség, olimpiát nyerni, mint hazai bajnokságot.
A Graphisoftnak a története azért érdekes, mert olyan kirívóan kevés olyan magyar cég van, aki nemzetközileg így terjeszkedett. Miért nem tud több magyar cég kitörni a nemzetközi piacra?
Hát nekem ebben egy eléggé, hogy is mondjam, anortodox véleményem van. Én azt hiszem, hogy a sok állami támogatás árt. Nem csak a magyar, hanem az EU támogatások is ártanak. És egyszerűen a vállalkozók a piacot helyettesítik ezzel. Tehát úgy érzik, hogy ha sikerül egy pályázatot megnyerni, ami akár Széchenyi terv, akár EU pályázatról beszélünk, akkor az már piaci győzelem. Pedig hát szó sincs, hát az olyan, mint egy bankhitel, azt vissza kéne adni. Tehát ez egy kis kezdeti segítség, de hát a siker a piacon való boldogulás. Én úgy látom, hogy körülnézek, hogy a vállalkozók jelentős részénél a támogatások piaca helyettesíti a valódi piacot. A másikok, hogy talán. Hát hiányzik az ambíció. Nem tudom miért. Hogyha a sportban megvolt az 50-es években az ambíció, akkor most a vállalkozásokban nincs, vagy nem tudom miért. Talán az is igaz, hogy a vállalkozásoknak egy jelentős része mondjuk etikailag, erkölcsileg olyan utat folytatott, amelyet a közvélemény joggal ítél el, és ezt a elítélést ezt kiterjeszti a vállalkozások egészére, és ezért talán nem örvend olyan társadalmi megbecsülésnek a vállalkozás, mint ami ösztönözné a fiatalokat, hogy oké, vállalkozónak kell lennem, mert akkor klassz gyerek leszek. Szóval az 50-es években minden kis 10-12 éves gyerek puskásöcsi akart lenni, és Amerikában valószínűleg nagyon sok 10-12 éves gyerek szeretne Bill Gates lenni. Nálunk nem tudom, hogy ez fennáll-e, hogy a kisgyerekek akarnak, valami mintát látnak maguk előtt, amit szeretnének.
Mellesleg az első pontjával mélységen egyetértek. Tehát azt gondolom, hogy az a mérhetetlen sok pénz, ami ezekre a szubvenciókra megy, ha ez arra lenne használva, hogy az általános adó szintet csökkentsünk, és egy barátságosabb környezetet
főleg
csinálnánk.
Főleg stabilabb.
Így van. Az sokkal többet jelentene a vállalkozói világnak, mint hogy időnként megcélozni szubvenciókat, ami megint egy csomó erőforrás vonna el, meg kell pályáztatni, ügyeskedni, hogy az ember megnyerje, lobbizni, stb. Tehát egy sokkal igazságosabb, egyenlőbb piacot hoznak ki, hogyha ezeket a szubvenciókat eltörölne, és egy egyenlő pályát adni mindenkinek, és ezt a piaci orientációt adni a kis és középvállalkozásoknak.
Igen, én is azt hiszem, biztos, hogy a kezdethez kell pénz. Tehát az, hogy nekünk nem volt pénzünk, és ez nem volt probléma a 82-ben, annak az az oka, hogy olyan alacsony volt akkor a magyarországi jövedelem szint, hogy gyakorlatilag minimális pénzből el lehetett indulni. Ma már ez nincs így. Tehát egy induló vállalkozásnak kell annyi tőke, mondjuk egy nehéz értek, egy szoftvervállalkozásnak, hogy azért úgy 4-5 embernek legalább egy évi normál jövedelmét fedezze meg a szükséges rezsit, ami azért ilyen, tudom én, 50-100 millió forint nagyságrend. Tehát ennyire szüksége van ahhoz, hogy elinduljon. A gond az, hogy illetve nem gond, vagy gond, nem is tudom. Tőke a világban van, rengeteg van. Hát az volt a mostani válságnak a fő oka, hogy túl sok a tőke, és ezért egyszerűen kétségbe esetten keresi a tőke helyét, és aztán ezért buborékokat pumpál föl. Tehát tőke van. A baj az, hogy a tőke a kiszámítható környezetet keresi, és Magyarország tőkevonzó képessége sokkal nagyobb lehetne, hogyha a környezet stabil lenne, ha az adórendszer nem változna. Nem azt mondom, hogy alacsony kell, azt is mondom persze, de nem is az a lényeg, hogy alacsony legyen. Az én társam, akivel elkezdtük a céget, egy idősebb barátom volt, aki némi kevés kis pénzt adott hozzá, ezt hívják Angel Capitalnek, meg is mondom mennyit, 5000 dollárt adott induláskor, és azzal tudtunk elindulni, nem is volt többre szükségünk. Ő akkor nekem egyet mondott, már meghalt, régi barátom volt, és egyet mondott nekem, az adót azt nem megspórolni, hanem megkeresni kell. Tehát az adón el lehet viselni. Most jelenleg inkább a TB járulékok túl magasak, de mindegy, az adószint az egy elviselhető dolog. Stabil legyen. Ki tudjam számítani, hogy mennyi kell, és építeni tudjak. És ne legyen 100 000 kibúvó benne, ami arra ösztönzi a vállalkozókat, hogy a saját piacuk helyett az adórendszer kibúvóinak dzsungelében tájékozódjanak.
Na most vegyük elő egy kicsit a Graphisoftnak a történetét. Én abból a szemszögből szeretném vizsgálni, hogy mivel ennek a műsornak az az alcíme, hogy vállalati pénzügyek és tranzakciók, hány ilyen nagyobb tranzakcióba vett részt a Graphisoft, és milyen kronológiai sorrendben?
Hát az elsőt említettem, amikor a barátomtól kaptam 5000 dollárt. Abból vettünk két számítógépet, abból az egyiket eladtuk nagy haszonnal, abból finanszíroztuk a magunk fél évi jövedelmét, a másikat pedig használtuk. Ez volt az első.
Ez melyik évben volt?
1982-ben. A második komolyabb tranzakció volt, melléküzemákként fölvettük 90-ben, amikor a piacunk megnyílt, a számítógép piac is megnyílt, és Magyarország része lett a szabad világnak, az Apple magyarországi képviseletét. Ez nagy lehetőség volt, mert mi kizárólagos képviselői voltunk az Apple-nek, a nyugati számítógépgyártók általában kizárólagos képviselőt nem neveztek ki Magyarországra, úgyhogy egy fantasztikus piaci helyzetben voltunk. Ennek ellenére ez az üzlet nem volt olyan jó, mint a szoftverüzlet. Más üzleti kultúrát kíván egy hardware nagykereskedés, mint egy szoftverfejlesztés. Szóval nagyon hamar rájöttünk, hogy bár nem csináltuk rosszul, de nem nekünk való. Eladtuk ezt az üzletágat nagyon szép haszonnal, egészen pontosan emlékszem 600 000 dollárért, az nekünk rengeteg pénz volt. 600 000 dollár plusz a kínlevőségek, meg egy jelleg, szóval 600 000 dollár volt a goodwill értéke, amit építettünk. Ez volt az első tőkepiaci jellegű bevételünk, ez volt az első olyan pénz, amit nem munkaarányosan osztottunk szét, hanem tulajdonarányban. Addig ugyanis osztalékot soha nem fizettünk, valahogy a hozzájárulásunk és a munka értékének arányában osztogattuk.
És az eladás mikor történt meg évben?
Ez 90-ben kezdtük el csinálni, és 92-ben adtuk el. Ez volt az első olyan pénz, amit úgy kaptunk, hogy na ezt akkor a tulajdonosok tulajdonrész arányban osztják szét. Nekem ez volt az első komoly bevétel. Ebből vettük a nyaralónkat Balatonon. És ebből tudtam megvenni életem első olyan kocsiját, amire vágytam gyerekkoromban. Ez volt az első komoly tőkepiaci bevétel. De hát ez nem a cég finanszírozására fordítódott, mert a cég finanszírozásával problémánk nem volt. Tehát megvolt ez a rossz szokásunk, és ezért nem biztos, hogy jó példa vagyunk ebben a témakörben, hogy tőkepiaci tranzakciók, hogy a bevételünkből finanszíroztuk a növekedésünket. Tehát tőkére, az a kezdeti 5000 dolláron kívül tőkére nem volt szükségünk. Mégis csináltunk egy tőkepiaci tranzakciót, 1993-ban kezdtük el, az akkor nem sikerült, és 95-ben végül sikerült, bevontunk venture capitalt. Tehát kockázati tőkét bevontunk a cégbe, 93-ban a Credit CIB-t bíztuk meg ezzel, és ez nem sikerült. Nagyon érdekes, hogy miért nem. Azért nem, mert a CIB-nek a befektetői köre az elsősorban a fejlődő piacokra, ezen belül Magyarországra specializálódott, és mi nagyon nem olyan cég voltunk, mint egy átlagos magyar cég. Tehát amire jellemző volt azokra a befektetőknek, Magyarországon akartak befektetni, azok olyan cégeket kerestek, és ebben hatalmas lehetőségek voltak, ahol nem volt technológia, tehát hogyha behoznak nyugati technológiát, akkor azzal lehet nagyot dobni, nem volt menedzsment kultúra. Hogyha behoznak nyugati menedzsment kultúrát, akkor azzal lehet rajta nagyot dobni, és nem volt piaci hozzáférésük a nyugati piacokhoz. A menedzsment kultúránkat nem tudom minősíteni, ezt inkább másra hagynám, azt hiszem nem volt rossz, de egy biztos. biztos. Technológiát nekünk nem volt szükségünk, mert eladni szerettünk volna technológiát. A piaci hozzáférésünk pedig megvolt, hát akkor már régen a Szilíciumvölgyben, Amerikában adtunk el. Tehát nem voltunk olyan cég, mint amilyenhez ezek szoktak. Ezért nem sikerült a 93-as tőkebevonás. Ezt megtanulva egy új partnerrel, egy japán tőkepiaci partnerrel egyébként, a Daiwa Securities-szel, a következő forduló már sikeres volt, ők olyan befektetőknek próbálták eladni, akik egyébként Szilíciumvölgybe vásárolnak. Mert mi azokhoz hasonló cég voltunk, és végül is a nagyvevő, aki megvett cégünkből egy darabot, 16,6%-ot, az a japán befektető koncern volt, amelyik például a Szegába volt a fő befektető, tehát ilyen nagy. A Szegába egyébként még kaliforniai cégként fektetett be, az japán cég, de ott indult a befektetés. Na most ez sikeres volt, csak számokat mondok. Példaképp az első körben mi megcéloztuk azt, hogy elérjünk legalább 10 millió dollárt cégértékelést, és akkor 3 millió dollár behozunk a cégbe, és akkor valahogy így számoltuk volna ki az értéket.
Éppen tegnap találkoztam egy fő román IT cég csoport tulajdonossal, aki most az egyik cégét kiköltözteti a Szilícium völgyében. Nekem azt mondta, hogy a cége legalább kétszer vagy háromszor annyit érne, ha Kaliforniában lenne a Szilícium völgyében, mint hogyha Romániában próbálná értékesíteni a céget.
Ezt sokan hitték Magyarországon. Akkor is, hogy nekünk ki kéne költözni Amerikába, és akkor könnyebben, nem igaz. A tőke borzasztó, a mobil, és megtalálja neki való cégeket, csak meg kell találni azokat a befektetőket, akiknek ez a cég való. Tehát példaképp mondom, a számokat szeretném még befejezni, de előbb elkezdtem, tehát 10 milliós cégértékelést akartunk elérni, és nem sikerült. És úgy gondoltuk, hogy a bevont tőkének talán legfeljebb egyharmada lenne az, amit mi ki szeretnénk venni és nem bennhagyni a cégbe. Az ugyanis kritikus volt, hogy a bevont pénz egy részét a tulajdonosok föl szerették volna venni. Majd visszatérnek ehhez a témához később, hogy miért volt ez abszolút kritikus. Úgy gondoltuk, hogy talán a befolyó pénz egyharmadát föl tudjuk venni cashben, és 10 milliós cégértékelést szeretnénk elérni. Na most ehhez képest a japánokkal a következő körben azt értük el, hogy 45 milliós volt a cégértékelés befektetés előtt.
Szép.
És kétharmadát vehettük ki a behozott pénznek. Tehát nagyon nagy különbség volt, mert megtaláltuk azt a vevőt, azt a befektetőt, aki az ilyen típusú cégeket szereti, mint ami voltunk. Nemzetközi cég voltunk, szoftvercég, feltörekvő szoftvercég, ami megígérő, hogy tőzsdére megy. Nagyon fontos, hogy a venture capital, tehát a kockázati tőke, azt szeretné látni az exitjét, és a legtermészetesebb és a legígéretesebb exitje egy későbbi tőzsdei bevezetés. Ezt hitelesen meg kellett ígérnünk. És nagyon érdekes történet, hogy mivel sikerült meggyőzni a japán befektetőtnek a képviselőit, hogy mi tényleg tőzsdére akarunk menni. Amikor észrevette, hogy a legjobb menedzsereink, hogy Amerikából importáltunk menedzsereket, tehát nem csak magyarok voltak, az eladási hálózatnak a vezetője, ez egy amerikai srác volt, és sztárnak számított ebben, tehát mint salesman, hát sztárnak számított ebben az iparágban, Apple-ön keresztül ismertem meg egyébként, hogy itt azzal tudtam őt én ide csábítani Magyarországra, hogy egy jelentős részvényopciót ígértem neki. És látták, hogy a többi menedzsernek is részvényopciókat ígértem ösztönzésként. Aha, tehát részvényopcióknak viszont csak akkor lesz értéke, hogyha a cég tőzsdére megy. Most akkor visszatérnék arra, hogy mi volt tulajdonképpen a tőkepiaci akció célja. Nem az, hogy tőkéhez jussunk, amiből finanszírozzuk a cég növekedését, mert ezt a bevételünkből tudtuk finanszírozni, hanem az, hogy ösztönözzük a dolgozókat. A részvényopcióval, illetve a cégértékkel ösztönözzük a dolgozókat. Már az első körben is az volt, amikor a venture capital, azért volt fontos, hogy kivehessünk belőle, hogy a dolgozóknak bizonyítsuk, hogy ennek a cégnek tényleg értéke van. Tehát kezdettől fogva, amikor még csak egy GMK volt 20 évvel ezelőtt, a gazdasági munkaközösség, ami gyakorlatilag a mai BT-nek felelt alá legjobban meg. Tehát már egy ilyen nagyon kezdeti formában is, én elsősorban nem rabszolgákat kerestem, hanem társakat. Tehát akik érdekeltek a cég sikerében, és társtulajdonosként viselkednek. Nagyon nagyvonalú volt, ez később aztán erre is tudok történetet mondani, milyen nagyvonalú volt ez a cég részhez juttatása a céghez komolyan hozzájáruló munkatársak között. Na most hát én cégrészhez juttattam őket, KFTV alakultunk közben GMK-ból, és én, aki alapító voltam, és tulajdonképpen miután a barátom, akivel kezdtük, meghalt, és volt még egy programozó társam, akivel indultunk, eredetileg nekem a cég kétharmada az enyém volt.
Azt mondják, hogy Magyarországon az ilyen részvény opciós adózási környezete az nagyon előnytelen. Tudnál erről néhány
igen,
szót mondani?
Igen, nem csak magyarul, igen, előnytelen. Előnytelen, de majd visszatérnék utána. Tehát, hogy nagyon nagyvonalúan részvényekhez, cégrészhez juttattuk, tehát én indultam úgy, hogy kétharmad részem volt, és aztán mire tőzsdére mentünk, a telement már egyharmadra. És ez mind, akiknek kiadtuk, azok mind a munkájukért kapták ezt a cégrészt. Viszont mindez a cégrész, ez nem ért semmit, hogyha mint motiváció nem működött, hanem látták, hogy ennek tényleg értéke van. Azt mondta az egyik kollégám, a Hajas Tamás, hogy jó, hát van nekem itt 5%-em a cégből, de nem kapok érte kenyeret a boltban. Tehát meg kellett mutatnom, hogy ennek mi az értéke. Ez szolgálta az első venture capital bevonás. Uh-huh. A tőkét tulajdonképpen, amit benhagytunk, annak ugye kétharmadát kivettük, egyharmada bennmaradt a cégben, azt ingatlan fejlesztésre fordítottuk. Tehát a saját üzletünket tudtuk úgy fejleszteni a bejött bevételből, hogy nem volt igazán szükségünk külső tőkére. Hát az adózás ez egy borzasztóan komplex probléma. Igen, itt arról van szó, hogy az adózási rendszerben egy cégrész, tehát egy részvény opción elért nyereséget, az pontosan ugyanúgy kell jövedelemnek számít, és TB és minden egyéb terheli, mintha rendes jövedelmet kapott volna. Ezt sokan támadják. Én nem ezt tartom a legnagyobb bajnak az adórendszerben, ezt tulajdonképpen el is tudom fogadni. Hát ez végül is a munkájáért kapja az opciót, nem kockáztatott értem az opció, ugyanis az a poén, hogy azért nem kell kockáztatni. Az vagy nem ér semmit, vagy nagyon sokat fog érni, de negatív számot nem tud érni. Tehát ő azért nem fizet, tehát nem tesz be pénzt az opcióért. Hogyha a cég értéke az ő munkájának következtében megnő, akkor abból részesül. Hát ez tulajdonképpen egy nyereségrészesedéshez hasonló dolog, és ezt a munkájáért kapja, tehát ez munkajövedelemként adó. Ezzel én egyet tudok érteni.
Akkor menjünk a következő tranzakcióra.
Igen, hát akkor megígértük, tehát úgy sikerült ezt a kockázati tőkét bevonni, hogy megígértük, hogy tőzsdére megyünk, és ez az ígéretet azzal támasztottuk alá, hogy a legfelső menedzsmentben a jövedelemnek egy nagyon nagy százaléka volt ilyen opció jellegű jövedelem, tehát látta, hogy belső nyomás van, hogy tőzsdére menjünk tényleg, hogy ez az opció érjen is valamit. Hát akkor megcéloztuk a tőzsdét, és hát nagyon szerencsés időszakban voltunk, 98-ban sikerült elérni, egyébként nem a budapesti tőzsdét céloztuk, megtanulva az előző tőkepiaci tranzakció.
Ez a frankfurti Neue Markton volt, ugye?
Nem, a frankfurti Neue Markt már a második volt, először mi a Nasdaqot céloztuk meg. És a Nasdaqra is mentünk volna, hogyha véletlen nem úgy alakul a dollár márka keresztárfolyam abban az időszakban, ahogy alakult. Nekünk ugyanis az eladásaink zöme Németországban volt, az volt nem a zöme, de a legnagyobb piacunk Németország volt, Amerika fontos piacunk volt, de hát azért nem volt akkora, mint Németország, és főleg nem volt akkora, mint Európa egésze. Úgyhogy mondjuk a bevételünknek jó háromnegyede az márkában, vagy mondjuk ma azt mondanánk, hogy euróban, de akkor is Franciaországban is márkában számoltunk el, nem frankban, tehát márkában volt, és csak egy kis része, 15%-a volt dollárban, másik 15-20%-a egyéb valutában, de viszonylag kis része volt a bevételünknek dollárban. Na most, hogyha a nasdaqi tőzsdére megyünk, akkor dollárba kell kimutatni az egészet, és akkor a dollár árfolyama úgy alakult, hogy a növekedésünk nagyon nem volt attraktív. És az egyik tőkepiaci tanácsadónk megkérdezte, de hát akkor viszont, ha fordítva csináljuk és márkában mutatjuk ki, akkor sokkal attraktívabb, úgyhogy ezért aztán a frankfurti tőzsdét választottuk, ahol márkában kellett kimutatni.
De volt egy effektív próbálkozás a Nasdaqen még mielőtt?
Nem, a számainkra egy fél évig dolgoztunk rajta, és aztán a tanácsadó, aki a bevezetést csinálta volna, ez a Humphrey & Quist nevű California bank, azt mondta, ezek a számok itt dollárban nem elegek. Erre mondom, na de hát mi nem dollár, ezek csak azért, mert a dollár árfolyam ilyen, hát tulajdonképpen márkába kéne nézni. Mert hát hiszen a bevételünknek legnagyobb része márkában van, tehát az a természetes valuta, hogy abban nézzük, és abban nagyon jó nézett ki.
És akkor...
Ez jó, de hát az amerikaiak dollárban
nézik. És akkor miért
nézik.
Nem budapesti tőzsde?
Hát még mindig az volt, hát először is ez forint és nem márka, tehát ott van egy másik árfolyam kockázat. A márkában történő elszámolás, az eredményeink márkában történő bemutatása mutatta a legkisebb árfolyam kockázatot, hiszen a bevételünk legnagyobb része abba volt. De egyébként se akartuk a budapestire bevezetni, mert a 93-as kudarcból tanulva azok a befektetők, akik Magyarországon fektettek be, azt láttuk, hogy nem ilyen cégeket tudnak értékelni, mint amilyenk. Aztán ez megváltozott, és 2000-re a budapesti tőzsde, mondjuk a tőkének a mozgása sokkal nagyobb lett, és addigra már Magyarország jobban betagozódott az európai rendszerbe. 2000-ben már értékeltek ilyen cégeket is, mint amilyenk volt, és akkor bevezettük a budapestire is egy másodlagos bevezetés során. Tehát a frankfurtin jegyeztek minket, 98-tól kezdve, egyébként fantasztikus értékelést értünk el.
Beszéljünk cégértékről, mivel az előbb is cégértéket mondott.
Még mindig dollárban gondolkoztunk, viszont ott márkába jegyezték, 150 millió márkát tűztünk ki cégként, és 400 millió márka lett a cégnek az értéke, egy tehát háromszor akkorát értünk el, mint amekkorát cégként tűztünk ki, és nagyon rövid időn belül, egy héten belül fölment 650 millióra az értéke a cégnek, tehát 65 márkára 10 millió részvényt adtunk ki, tehát akkor már inkább a részvényenkénti árat követtük, nem az egész cég értéket. Ez is érdekes egyébként, amikor még ugye a cég egy privát cég, és kockázati tőkét von be, akkor százalékokról beszélnek, és egész cégértékről. Amikor már tőzsdére megy, akkor már ritkában beszélnek ennek az egész cégértéke, nem csak az egyes részvények. Ez szóhasználati kérdés csak egyébként.
És ha jól tudom, egy holland entitás volt, ami a Neumarktra volt bevezetve. Igen, miért volt a holland?
Ezt még a japánok kérték, még az eredeti tőkebevonáskor, a 95-ös tőkebevonásnál kérték, hogy ők szeretnének a jogi környezet bizonytalansága miatt nem egy magyar joghatóság alá eső cégbe beruházni, hanem egy sokkal kiforrottabb és hagyományosabb tőkepiacsal rendelkező országban, mint ami a Hollandia. A Hollandiában, Amsterdamban volt a világ első értéktőzsdéje, tehát annak volt egy ilyen tekintélye. Mindenki azt hitt, hogy adókokból ruháztunk be, de adó szempontból még rossz is volt nekünk ez a Hollandia. Nem, azért, mert annak a jogi környezete biztos és stabil. Fontos üzenet a kormánynak, vagy a gazdasági döntéshozóknak. A jogi környezet stabilitása egy sokkal fontosabb szempont, mint az adózási környezet. És az adózási környezetnek is a stabilitása egy fontosabb szempont, mint a mértéke. Ezt már sokszor hangsúlyoztam, nem győzöm elégszer. Tehát a holland jogi környezet stabilitása volt az, ami miatt a japánok kérték, hogy egy holland holdingot alakítsunk, és az a holding alá vontuk be az összes céget. Tehát ennek a holland holdingnak a részvényeit jegyezték előbb a frankfurti tőzsdén, aztán a Budapestin. Végül is a holland céget 2005-ben felszámoltuk, ezt úgy fogalmaztuk akkor, hogy hazahoztuk a céget 2005-2006-ban, mert ugye 2004-ben tagjai lettünk az Európai Uniónak, így már elfogadta a világ, hogy akkor a magyar jogi környezet az gyakorlatilag az uniós jogi környezet.
Budapesti bevezetés melyik évben történt?
Az 2000-ben.
Tehát az még a holland entitás.
Az még a holland entitás. Meg is változtatták a kedvünkért a tőzsde szabályait, hogy egy holland entitás be lehessen vezetni.
De akkoriban, ha jól tudom, volt egy szabály, hogy ha egy magyar befektető árfolyam nyerességet csinál egy Magyarországon bejegyzett cégen, az adómentes, de egy holland cégen...
Ugyanúgy adómentes volt.
Ugyanúgy adómentes volt.
De az OECD-n belül ez érvényes volt. Tehát nem volt ilyen adóhátrány ezzel. Ez egy nagyon kellemes adózási szabály volt, de én ezt egyébként nem érzem indokoltnak. Szóval a jövedelemből adót kell fizetni. Visszatérve tehát, hogy akkor utána, miután az unió tagjai lettünk, ez volt az uniós belépésünknek az egyik legfontosabb és keveset hangoztatott hozománya, hogy az uniós jogrendhez való illeszkedésünknek a kötelezettsége egy sokkal nagyobb bizalmat teremtett Magyarországon, a magyarországi tőkepiaci környezetbe, úgyhogy a holland cégnek az egyébként nem túl olcsó fenntartása végül megspórolható vált, és így alakultunk át európai részvénytársasággá először, még Hollandiában, hiszen ez a forma, hogy európai részvénytársaság pont erre való, hogy át lehessen helyezni a székhelyet az unión belül, és az amszterdami európai részvénytársaságot utána áthelyeztük a székhelyet Budapestre, és így lettünk tiszta magyar cég.
Gábor, meg szeretném köszönni akkor a mai részvételt, és egy következő műsorban fogjuk folytatni a nemecsek féle tranzakciónak a történetét, és még beszélünk a Graphisoft Parkról is. A vendégem Bojár Gábor volt, a Graphisoft társtulajdonosa és igazgatóság elnöke. Köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. Németh László műsorát hallották.